hőmérséklet délután 32 és 37, este 20 és 29 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Hajnóci Péter, szolgálati járat.
Dr. Magda István közgazdász, a Kokainpex 47 éves főosztályvezetője 1972. december 17-én hajnali 2 óra 27 perckor a baráti társaságban elfogyasztott alkoholt kiszellőztetendő a Kossuth Lajos utcán lépkedett az Erzsébet híd felé, amikor éles, fülsiketítő dörrenés remegtette meg a levegőt.
A dörrenést követően hirtelen légáramlat söpört végig a Kossuth Lajos utcán, és Magda István fejéről az úttestre sodorta a kalapot.
A főosztályvezető könnyű ütést érzett a fején, és nyomban ezután valami meleg csepp folyós anyag jelenlétét. Dr. Magda ösztönös mozdulattal a zsebébe nyúlt, hogy zsebkendőjével tisztítsa le a madárpiszkot. Aztán félúton megállt a keze, meghökkenve, értetlenül és felháborodást kifejező arccal fölfele nézett, mint aki a hulladékát illetéktelen helyre pottyantó madarat keresi.
A madarak alszanak éjszaka.
Villant át rajta bizonytalanul a gondolat. Városi ember lévén határozott állítás helyett homályos, kétes értékű találgatásokkal kellett beérnie.
Hát ha egy alvó galamb.
Aztán döbbenten érezte, hogy az ismeretlen eredetű meleg és cseppfolyós anyag a koponyájáról az arcára folyik. Magda István lerántotta a kesztyűjét, az arcára szorította mesztelen ujjait, aztán kezét lassan az arca elé engedve rámerett a véres ujjakra.
És ebben a pillanatban ismét hallotta a dörrenést. Egész testével érezte a kalapját az úttestre sodró légáramlatot. Látta a villamos sínek között heverő kalapot. Hallotta az utcára zuhogó ablaküveg csörömpölését, és hallotta az álmukról riasztott, az ablakokon kihajoló embereknek az érthetetlen jelenségek okaira vonatkozó hangos kérdéseit, sikoltást, segélykiáltásokat.
Engem megtámadtak. Tehát miért? Én infrastruktúrával foglalkozom.
Megállapította, hogy az eseményeket mérlegelendő, mindenképp hideg, tiszta fejre van szüksége, és meg kell őriznie a nyugalmát.
A nemrég elfogyasztott szeszes italokra gondolt, és némi büszkeséggel szögezte le, hogy ellentétben a társaság más tagjaival bírja az italt. Cselekvő és ítélő képességének birtokában van. Képes arra, hogy a sajátságos, érthetetlennek tetsző történéseket értékelje, elemezze is megnyugtató, a józan értelem számára elfogadható, oksági gondolatrendszerben foglalja össze.
Szemeregni kezdett az eső. Dr. Magda, esernyő nem volt nála, gyors, határozott léptekkel az úttestre lépett, és felemelte, leporolta, majd fejére illesztette a talányos eredetű légáram elsodorta kalapot.
Csak ekkor észlelte, hogy a kezében még mindig ott szorongatja az összevéreztetett zsebkendőt. Nyilván a kalapja is mocskos és véres lesz, eldobhatja. Arcán ismét végigfutott a meleg nedves folyadék. Valami gyerekes, védekező ösztön parancsára.
Amíg nem nevezi nevén a vért, az sem bizonyos, hogy a vélt támadás során megsebesült, fizikai sérülést szenvedett.
Gyorsan összehajtogatta, és zsebre gyűrte a vérmocskos zsebkendőt, mint aki önmaga elől rejti el a tárgyi bizonyítékot.
Tárgyi bizonyítékot.
Aztán néhány pillanatig
zavartan, tanástalanul áldogált az úttesten, az immár sűrű pászmákban zuhogó hideg esőben a villamos sinek között.
Az előbbi infantilis, önvédelmi kísérlettel ellentétes gondolat hasított belé, mint aki a tények szeme közé néz.
Azonnal orvoshoz kell mennem. Éjszakai ügyelet.
Orvosi ügyelet.
Azonnal éjszakai ügyelet.
Orvos kell.
Hirtelen oldalt kapta a fejét. A járda szigeten három hátizsákos, géppisztolyt szorongató fiatalember futott az Astoria szálloda felé. Egy feltűnően magas termetű és két alacsonyabb. Mindhárom fiatalember fejét golyósímára borotválták, és mindhárman bozontos körszakát viseltek.
Három hátizsákos, géppisztolyjal, egy feltűnően magas, két alacsony, mindhárom koponyája borotvált. Bozontos körszakát viseltek.
Az egész kuplerájt rátok robbantjuk, pókasúak. Kiáltotta a két alacsonyabb termetű fiatal ember közül az egyik, a villamos sínek között álló közgazdász felé.
A hátizsákban vitték a helyszínre a robbantáshoz szükséges kellékeket.
A hátizsákban vitték.
Aztán, mint aki egy nyilvánvalóan téves nézeteket hangoztató személynek.
Nevezetesen az egyik géppisztolyos, hátizsákos fiatalembernek.
Félreérthetetlenül neki címzett, fenyegető hangsúlyú és tartalmú kijelentésére válaszol, mint egy nevelő, felvilágosító szándékkal. Fennhangon kimondta a kétségbe vonhatatlan tényből következő igazságot.
Magyarországon tilos nyilvános házakat működtetni. 1949-ben felszámolták a kuplerájokat.
Aztán szinte egy időben a fenti, pusztán meditatív értékű megállapítással
a géppisztolyos mind a három eltűnt már. Nyilván az egyik mellékutcán menekülnek tovább.
Átvillant dr. Magda agyán a gondolat.
A rendőrség. Értesíteni kell a rendőrséget.
Rendőrség? Halló? Halló?
Értesíteni kell. Rendőrség.
Úgy érezte, hogy az önmagukban érthetetlennek látszó események mozaik darabjai hirtelen egyetlen világos, határozott mondani valót kifejező képpé állnak össze.
A titokzatos eredetű dörrenés nyilván robbanás okozta hang.
A légáram, amely az úttestre sodorta a kalapját és lakóházak ablakait törte be, a robbanást követő légnyomás munkája.
A három kopaszra borotvált körszakállas géppisztolyokkal felfegyverzett, a tesz színhelyéről menekülő fiatalember, és végül a fenyegető kijelentés. Az egész kuplerájt rátok robbantjuk, pókhasúak.
Ezek az egymással nyilvánvalóan oksági kapcsolatban álló események váltották ki dr. Magdában azt az érzést, hogy nincs biztonságban, veszély fenyegeti az életét. És ezt a veszélyt a rendőrség kötelessége bármilyen eszközzel elhárítani.
Még mindig ott állt az úttesten a szakadó esőben, a sínek között. Az arcához nyúlt, mint aki abban reménykedik, hogy a meleg, ragacsos folyadék nincs ott, hiszen letörölte már. Annélkül, hogy ujjaira pillantott volna, előhúzta a zsebkendőjét, és beletörölte a kezét.
Tehát telefonálni a rendőrségre. Nekem nincs semmiféle pocakom. Rendszeresen úszom és teniszezem.
Hogy az eső ellen védekezzen valahogy, felhajtotta a kabát galériát és sietős léptekkel elindult a járta sziget felé. Behúzódott egy kapuajba. Cigarettára gyújtott. Mélyen leszívta a füstöt. Az úttestet a szemközti járdaszigetet nézte. Az utca üres volt. A járdát az úttest mindkét oldalán szanaszét heverő üvegcserép borította.
Dr. Magda az égő cigarettát a tenyere mögé rejtve.
A parázsló cigaretta pontosan meghatározza tartózkodási helyét, és így kitűnő célpontot nyújthat.
Óvatosan fölfelé nézett a szemközti ház betört ablakaira, de egyetlen embert se látott. Az utcát megvilágító neonfényben élesen, határozott kontúrokkal rajzolódtak ki az ablakkeretekben a zegzugos törésvonalú üvegtábla szilánkok.
Tehát hol vannak az emberek? Miért nem intézkedik senki?
Emberek, senki.
Emberek, senki.
Emberek, senki.
A tenyere mögé hajolva óvatosan szippantott a cigarettából. Hirtelen rátöbbent, hogy óvintézkedése hiába való, merőben felesleges elővigyázatosságnak bizonyult. A feltételezett merénylő számára a lőfegyverrel való pontos célzáshoz megfelelő világítást biztosít a csaknem nappali fénytárasztó közvilágítás. De ha vaksötét lenne az utca, amikor cigarettára gyújtott, eszébe sem jutott, hogy védje magát.
Tanácstalanul állt a kapuhajban, nézte a járdán heverő üvegcserepeket, és immár minden óvintézkedés sútba dobva, szinte tüntető nyíltsággal szívta tovább a cigarettát.
Telefon a rendőrségnek. Orvos. Első segély.
Gépies mozdulattal megtapogatta esőtől nedves arcát.
Ha csak ugyan megsérültem volna, rosszul lennék.
Gondolatban kihúzta a tennivalók közül az orvosi vizsgálatra vonatkozót, és újat iktatott be helyette.
Konyakot inni.
Aztán valami sajátos képzett társítás kapcsán a hátizsákra gondolt. Arra a három hátizsákra, amelyben a kopaszra borotvált, géppisztolyos fiatal emberek a helyszínre vitték a robbantáshoz szükséges kellékeket. Hirtelen leküzdhetetlen vágyat érzett, hogy hatósági segédlet igénybevétele nélkül, pusztán saját nyomozó szimatát követve, felderítse a helyszínt.
A három hátizsák.
Kilépett a kapuhajból. A földre dobta a cigarettacsikket. Egy darabig tétován állt a járdaszigeten.
Talpa alatt éles recsenéssel üvegdarabok pattantak el.
Aztán az Erzsébet híd felé indult. Határozottan emlékezett, hogy a dörrenést a Duna felől hallotta. És a robbanást követő légáramlat, amely alapját az Astoria szálloda irányába röpítette, alátámasztani látszott feltevését.
És meglátta az Erzsébet híd roncsát. A hidat tartó acélkötegek fehérre mázolt, elgörbült csonkjai, mint gondosan begépszelt művégtagok, most érthetetlen álhatatossággal meredtek a levegőbe. Szakadt, zúgott az eső.
Miért éppen egy hidat?
Miért? Mit kellett volna felrobbantaniuk a hitelyet?
De miért éppen egy hidat?
De miért éppen egy hidat?
Dr. Magda hátat fordított a roncsnak, és mint aki határozott cél felé törekszik, elindult vissza a Kossuth-Lajos utcán.
Ilyesmi nálunk nem történhet meg.
Ilyesmi nálunk nem.
Ilyesmi nálunk nem.
Magyarországon felszámolták a banditizmust, de hát három a tetszín helyéről menekülő hátizsákos géppisztolyos kopaszra borotvált fiatal ember.
Dr. Magda István fürkésző pillantással körülkémlelt az utcán, de semmi feltűnőt, különöset nem észlelt, amit rendkívüli események természetes következményének vélt, utcán csoportosuló emberek, szirénázó, rendőrökkel megrakott rohamkocsik, stb.
Az utcakép az éjszakai város megszokott, nyugalmat és biztonságot deklaráló eseményeit mutatta. Elsuhanó taxik, kapuajakban ölelkező párok, egy-egy tántorgó, botladozó részeg. ami csak ugyan különösnek és rendkívülinek tetszett, a decemberi záporeső. Ez a kétségkívül ritka és furcsa időjárási jelenség.
És mint egy dr. Magda István gondolatait igazolandó, villám hasította át a mocsok színű horizontot.
Az üvegcserép,
gondolta dr. Magda, és a fal mellé húzódva futni kezdett az Astoria szálloda felé.
Elvégre télen is szellőztetnek. A vihar becsapta a kitárt ablakokat, és egy lehulló üvegdarab.
Mivel nem kívánt feltűnést kelteni nyilvánvalóan jelentéktelen, de minden esetre szemmel látható fejsérülésével, téli kabátban és kalappal a fején nem ülhet be az Astoria bárjába, hogy, mint eltervezte, felhajtson egy konyakot, úgy döntött, az utcán át a portásnak és a főpincérnek csúsztatott, megfelelő összegű borra való révén vásárol egy üveg konyakot és taxit rendel. Váratlanul, mint egy a halucináció bizonyítékaként futott át rajta a gondolat,
az efélék mindig váligérő hajzatot viselnek. Frontát vonulás, az idegei.
A zuhogó esőben hirtelen megtorpanó Magda István az Erzsébet híd felől közeledő és a keleti pályaudvar irányába haladó 44-es villamost nézte. A csikorgó, csörömpölő villamost az esőfüggönyön át csak foltszerűen elmosódottan látszó lámpák fénykörét.
Szolgálati járat,
állapította meg gépiesen, mint aki megszokott, magától értetődő jelenséget nyugtáz. Aztán valamennyire védeni igyekezve magát a zuhogó eső ellen, a házfalak mellé húzódva indult tovább az Astoria felé.
Hajnóci Péter, szolgálati járat. Közreműködött Cakó Klári, Helyei László, Kaszás Attila, Sugár László és Vajda László. A felvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. Zenei munkatárs Demjén Erzsi. Szerkesztő Körösi Zoltán. Rendező Markovics Ferenc.
A felvétel 1991-ben készült, és legutóbb 2016. augusztus 18-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz.
Hajnóci Péter Freedom című novelláját Pap János olvassa fel.
Miguel Ríos. Hirtelen fékezett a busz, márai megmarkolta a kapaszkodót. Freedom. Márai a bal karjára hajtogatott, bélelt autós kabátra nézett, aztán félre kapta a tekintetét. Ezt a 3 éves vacakot... Körülnézett, nem lát-e ellenőrt. Megvetette a lábát, elengedte a kapaszkodót, a zsebébe nyúlt és megtapogatta a készenlétben tartott kezeletlen jegyet. Jobb volt, mikor egyenruhát viseltek. Most inkább zsebben tartják a karszalagot. Mindenkire gyanakodhat az ember. Megpróbált valami pozitívan értékelhetőt fölhozni az autós kabát védelmében. Frissen vegy tisztított. Ez igaz volt. Márai alapos kimerítő tapasztalatok alapján plusz-minusz 20-30 forint tűrés határral állapította meg azoknak a holmiknak az árát, amelyeket rendszeresen időről időre elzálogosított vagy eladott. De hogy a holmit egyáltalán megveszik-e, azt a pillanatnyi kereslet kínálat a piac törvényei szabták meg. Október 19-én egy frissen vegytisztított autós kabát Miguel Rios. Valahogy jó volt gondolatban kimondania az énekes nevét. Freedom. Aztán lefordította. Szabadság. Úgy emlékezett, a Freedom szót Miguel Rios egyik számában hallotta, de ebben nem volt egészen bizonyos. Emlékezetében a Miguel Rios név elválaszthatatlanul összekapcsolódott a Freedommal, és megfordítva. De ha, mint egy véletlenül a Freedommal magyarul is eszébe jutott, nem ringatta el a szokásos, valószerűtlen, könnyű részegséghez hasonló érzés. Megtört a varázsa, amelyet nem a szavak pontos meghatározott jelentése, hanem idegen, távoli és ismeretlen dolgokra utaló hangulattartalma váltott ki máraiban. Úti célja előtt két megállóval leszállt, és gyalog ment tovább a használt cikk felvásárló vállalat Rádai utcai felvevő helye felé. Valami babonás félelemtől sarkalva úgy érezte, hogy az arcán látható szorongás, amelyet a kezeletlen jeggyel való illegális utazás eredményezett, valamiképp kedvezőtlenül befolyásolhatja a becsüste a kabát árának megállapításakor. 200 forint. Szokása szerint alászámolt kissé, a legalacsonyabb összeget igyekezett megállapítani, amelynél a legrosszabb esetben sem kaphat kevesebbet, de titkon nagyobb összegre számított, 20-30, esetleg 50 forinttal 200 felett. Inni kéne egy kávét. Mintha maga a sarki kocsma szólította volna meg. Márai egy percig tétovázott, aztán elhaladva a használcik felvevő hely előtt, benyitott a kocsmába. Márai elvonókúrán volt. És 2 éve és 2 hónapja már, hogy egyetlen kortyot sem ivott. Blokkot váltott a kávéra, és karján a bélelt autós kabáttal a pulthoz lépkedett, átnyújtotta a blokkot a kávéfőzőnőnek, aztán lopva körbenézett a helyiségen. Átalakították. Az egykori italbolt bisztróvá lépett elő, magasabb árakkal, vadonatúj berendezési tárgyakkal és ismeretlen arcú, frissen vasalt egyenruhát viselő pincérekkel. Márai nem látott ismerőst a vendégek között sem. Vendégeket is alig látott. 5-6-an lézengtek a csöndes, feltűnően tiszta padozatú hodályban. Márai az egyik fogyasztópulthoz vitte a kávéscsészét és cigarettára gyújtott. Üveghamutartóra cserélték az egykori olajos halas konzervdobozokat. Repedezettek voltak ugyan csorba szélűek, de csak nem tisztára törültek. Márai lassú kortyokban itta a kávét, és hirtelen összerántott a gyomrát a vágy, hogy felhajtson egy fél decit. Megszédült. Homlokán kiütött a veríték. Magához szorítva az autós kabátot, megmarkolta a fogyasztópultot. Lázasan számolni kezdett, hogy mikor vett be utoljára Antetilt. Ha Antetilre iszik, akkor meghal. Minden erejével erre igyekezett gondolni. De azt is tudta, hogy már legalább 2 hete nem vett be egy szemet se. Biztos volt magában. És megalázónak tartotta, hogy csak nem 3 év kemény absztinencia után is a tabletta mankójára támaszkodjon az akarat ereje helyett. Nagyot szárazat nyelt. Ivott egy korty kávét. Remegtek az ujjai. És ha mégis inni fog, magas vérnyomás, a kötőhártyák belöveltsége, nehéz légzés, aztán hirtelen vérnyomás és szédülés, ájulás is. Halál. Dolgozó népünk a halál félelmet a gyógyítás szolgálatába állította. Rémülete, hogy inni fog, még nem múlt el, de gyorsan, idegesen elmosolyodott az agyából gépiesen kipattanó elmészségen, mint aki abban reménykedik, hogy amíg valami másra is képes gondolni, nem történhet meg vele az, amitől vadul víjogó szirénázással óvja az életösztön. Megpróbált kötelességeire gondolni. A feleségére, aki abból a pénzből akar vacsorát főzni, amelyet ő az autós kabát eladása révén kíván megszerezni. Mi a különbség? Akkor legalább tudtam, hogy azért nincs pénzem, mert eliszom. Mióta kihozanodott és megnősült 30 éves fejjel, számára idegen és érthetetlen törvények és szokások szerint élő lények világába csöppent, ahol jegyet kell váltani az autóbuszon, lakbért, villanyszámlát kell fizetni, nyáron kell megvásárolni a téli tüzelőt, a vajjal, a cigarettával, a kávéval takarékoskodni kell, mert minden forintnak megvan a maga helye, és főként dolgozni kell. Hajnalban kelni minden áldott nap, üres rángó gyomorral préselődni villamoson, autóbuszon, hogy az ember elnekéssen a munkából. Azelőtt mindez nem volt. Márai hirtelen megértette, nem az alkohol, hanem a régi életmódja után vágyakozik. Arra, hogy a dolgok és a jelenségek ismét egyszerűek és áttekinthetők legyenek, mint akkor. Aztán váratlanul, ahogyan jött, elmúlt a roham. Márai felhörpintette a kávét, már nem remegett a keze, és mélyen leszívta a cigarettafüstöt. Muszáj volt abba hagyni, nem bírta a májam. Elnyomta a cigaretta véget az üveghamutartóban, és karján megigazgatva a kabátot, kilépett az utcára. Mikor a használt cikk üzlethelyisége elért, megállt, tétovázott egy pillanatig. Értetlen pillantással az autós kabátra merett, mint aki hirtelen elfelejtette, hogy mit is kell tennie, és görcsös, feszült figyelemmel megpróbál visszaemlékezni a kötelességére, hogy teljesíthesse. 300 forintért vették meg a kabátot. Márai, aki munkahelyén tüzelőszállítás ürügyén szabadságot kért a mai napra, most nem tudta, mihez kezdjen az idővel a felesége hazaérkezéséig. Megpróbálta emlékezetébe idézni a tennivalókat. Bevásárlás, takarítás, a szennyes ruhát elvinni a patyolatba, vagy előbb igyon még egy kávét valahol. Muszáj volt, a májam miatt, mintha bíróság előtt kellene számot adni a tette indító okáról. Összeráncolt homlokkal megpróbálta összeszedni a gondolatait, hogy fölkutassa és megtudja végre, mi az, amit elveszített a mája miatt. Tudta, hogy az a valami nem az alkohol. De el kellett ismernie, az ő esetében valahogyan mégis a kocsmákhoz, a részegséghez, a régi link és felelőtlen életvitelhez kapcsolódott. Kisétált a Kinizsi térre és leült egy padra. A patyolattal végezzen, vagy vásároljon is, takarítson előbb. Freedom, gondolta, még olyan riasz. Elmosolyodott, mint akit hirtelen bizonytalan eredetű félelem érzetektől szabadítottak meg a gondolatban kiejtett, valószerűtlenül és misztikusan csengő idegen szavak. Hirtelen könnyűnek és szabadnak érezte magát, mint akkor, amikor hajnalban egy régi dohányfüst és sörös hordószagú kocsmában felhajtotta az első fél deci cseresznye pálinkát. És akkor meglátta a kutyákat. Pár lépésnyire a padjától a fekete gyepen két mocskos szőrű korcskutya párzott. Távolabb, a murvával felszórt úton a szöges végű botra támaszkodó parkőr nézte őket, aztán lassú, komótos léptekkel elindult a kutyák felé. Ez nem freedom. Ez szabadság. Márai zavartan elkapta tekintetét a kutyákról, mint aki akaratlan szemtanúja lett egy rá nem tartozó eseménynek. Felállt a padról, elhaladva a parkőr mellett az Üllői út felé lépkedett. Végül is csak állatok. Egyszerűen az ösztöneik parancsát hajtják végre. Ekkor hallotta meg az éles, nyűszítő üvöltést. Hátra kapta a fejét. A parkőr verte a kutyákat. Egyenletes, ütemes mozdulatokkal sújtott le a bottal. Láthatóan közönösen, indulat nélkül, mint aki a kötelességét teljesíti. Feladatot hajt végre, amelyel megbízták. Görcsben összetapadt egymás testéből kiszakadni és menekülni próbálkozó kutyák a földre hemperedtek, majd lábra vergődve minden erejükkel igyekeztek megszabadulni egymástól. A hiába való szabadulási kísérletek is a testükön pufogó bot okozta fájdalomtól. Lehet, hogy nekik is tilos? Márai eltépte tekintetét a látványról és lehorgasztott fejjel, csak nem futva igyekezett elhagyni a helyszínt. Aztán ott állt a villamos megállóban, szája száraz volt. Cserepes, összeszorult torkában nyálkás gombóc ült, s bármennyire igyekezett is keményen megfeszíteni az izmait, lassan, ütemesen remegett a térde a rátörő félelemtől. A parkőrtől félt, mintha valamiképp részese lett volna a kutyák tiltott és büntetendő cselekményének. Tettük az akkori kocsmázó kurvás életmódjára emlékeztette, amelyel a mája miatt kénytelen volt felhagyni. És ez a sérülékeny szerv most egy új világ partjára hajította, amelyben bizonyítania kell, hogy bocsánatot és feloldást nyerjen. Bevásárlás, takarítás, patyolat. Remegő ujjaival megpróbált cigarettára gyújtani, és egy villanásnyi ideig ismét látta a képet. A fekete gyepen szeretkező kutyákat, s távolabb a botjára támaszkodó parkőrt. Ezek nem ittak előtte, hogy csinálni merjék. Megszívta a cigarettáját, aztán a körút felé nézett, hogy megállapítsa. Jön-e a 63-as villamos?
Hajnóci Péter Freedom című novelláját Pap János olvasta fel. Szerkesztő Filippinyi Éva, rendező Balogh Gábor. A felvétel 1988-ban készült, és legutóbb 2011. augusztus 6-án hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Állította Tarján Tamás. A hely szelleme Murikka.
'80-ban egy kulturális szervezet jóvoltából Finnországba utazhattam. Láttuk Helsinkit, Tamperét, de időnk javarészét egy aprócska településen töltöttük Murikkában. Felnőtt nevelési konferenciának nevezték az összejövetelt, ám hamar kiderült, ázsiai, latinamerikai és főként afrikai barátaink ragadják magukhoz a szót, hogy a harmadik világ baloldali, radikális törekvéseihez kedvet csináljanak. Magam valószínűleg elég nagy feltűnést keltettem, Tandori Dezső úgynevezett sakkverseit elemezve, sakktáblával és egy világos huszárral hadonászva. Máig kétséges, angol nyelvű eszmefuttatásom a felnőtt nevelést vagy a világpolitikát szolgálta-e. Kényelmes szálláshelyünkön egy szakszervezeti üdülőben néhány pihenő, kiszáradt torkú vasmunkás is lézengett. Az intézményt északi szigorú alkoholtilalom uralta. Tanácskozó gyülekezetünk is csak a legritkább esetben törte meg a szeszcsendet. Reggel, amikor a magyar barackpálinka körbejárt. Délelőtt, mert az éjszaka fáradalmai után nehezen kászálódó finn újságírónők konyakkal védekeztek a másnaposság ellen némileg meglepő módon. Ebédkor, hisz a bőséges fogásokhoz egy gyűszűnyi, legfőjebb 3/4 liter bor is járt kivételesen. Délután, midőn a finom söröket a szauna parazsa helyett torkunkra locsoltuk, és este, amikor csapra veretett minden maradék. A kommunikációs gátlásaikat levető felnőtt nevelők az ezer tó egyikének partján vígan beleénekeltek az éjszakába. Hátunk mögött a véletlenül Tarjanné névre hallgató gőzös pöfögött. Énekeltünk, és kiki verset, irodalmi szemelvényt mondott, suttogott, kiáltott a maga nyelvén. Mélyen igaz Babits Mihály szép világirodalom képe, erdő nem egy van, de egy a szél. Én azonban Murika óta úgy képzelem a világirodalmat, hogy a legkülönfélébb emberek egyik kezükben poharat szorongatnak, a másikkal a szomszédjuk kezét keresik, ritmikus szövegeket röptetnek a sötétbe, nem értik és mégis értik egymást, és ez a harmonikus káosz a napi fáradalma után megpihenő teremtőnek is tetszik.
Veikko Antero Koskenniemi, Esti dal a tengerpartján, Képes Géza fordítása. Követtem sok-sok csillag büszkes bágyadt fényét, vágytam sok kikötő után. Éreztem ó a vég nélküli vágyat, s a boldogságot, álmomban csupán. Szálltam körül hideg tajtékú tenger, bolyongtam, rám zúdult a kötcsapat. Hiába, minden csillag megcsal egyszer, és egyszer minden tenger kiapad. Szemem a víz sötét méhébe mélyed, az árny sörényét rázva rámrival. Mit várjak még? Vezérlő fényt reméljek? Röpíts vak ár, s te tomboló vihar. Körül a tenger dördül, sistereg, küszködik bennem kín és szenvedély. Ó csillag, ki a békét ismered, mikor gyújt már fejem fölé az éj?
Anton Pavlovics Csehov, Szög a zsákból. Részlet. Szöllősi Klára fordítása. Piotr Pavlovics Poszugyin bérelt trojkán, dűlő utakon a legszigorúbb inkognitóban igyekezett eljárási városka felé, ahová névtelen levél hívta.
Leleplezem őket rajta ütésszerűen, ábrándozott.
Alávalóságokat követtek el, és most diadalt ülnek. Azt hiszik, hogy sikerült eltörölniük a nyomokat. Képzelem, hogy rémüldöznek és ületeznek majd. Miután kellőképpen kiálmodozta magát, Poszugyin beszélgetésbe elegyedett a fuvarosával. Mivel népszerűségre sóvárgó ember volt, elsősorban önmaga után kérdezősködött.
Hát, Poszugyint ismered-e? Hogy ne ismerném, mosolygott a kocsis. Ismerjük őt, de még mennyire.
Úgy. Hát, milyen ember szerinted? Rendes?
Nincs vele semmi baj, ásított a kocsis. Sok jót tett az Isten sokáig éltesse.
Kiárta nekünk a vasutat. Hohrjukovot kirugatta.
Na, nagy serba volt az Hohrjukov, gazember, csirkefogó. A többiek meg mutyisztak vele. De megérkezett Poszugyin, és úgy kivágta innen, de úgy... Őt nem lehet megvesztegetni. Akár 100 rubelt kínálsz neki, akár 1000-et, nem veszi a lelkére a bűnt.
Hála Istennek, ennyit legalább megértettek, újjongott magában Poszugyin.
Ennek igazán örülök. Művelt úriember, folytatta a kocsis. Megérkezett, és mindent elintézett. Esze is 100-szorta több van, mint az elődjének. Csak egy baj van vele.
Iszik. Pif neki, gondolta magában Poszugyin.
Hát honnan tudod, hogy isz, azaz, hogy Poszugyin iszik? Már tudnélik, nagyságos úr, magam nem láttam részegen őt soha, hanem a többiek mondták.
Á, nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja. Reggel, amikor fölkel, kitörli az álmot a szeméből, és első a vodka. Ehogy észrevegyék, csináltatott a dolgozó szobája asztalába valami különös fiókot, cső áll ki belőle. az asztalfia mindig tele vodkával. A cső fölé hajlik, megszopja, és kész, már le is itta magát. Honnan tudják, hüledezett Bosugin. Tudják. Micsoda alávalóság. A mostanában meg azt a szokást vette fel Bosugin, folytatta a kocsis, hogy titokban jár ki vizsgálatra. Régebben, ha elutazott egy hónappal előre, kihirdette, előtte fullajtár, mögötte fullajtár. Most meg észrevétlenül kiosan a házból is utcú. Parasztot fogad, bebugyolálja magát, mint egy vénasszony. Így utazik a bolond, és most képzeli, hogy inkognitóban maradhat. Márpedig, akinek egy csepp esze is van, rögtön megismeri. Ajaj, akárhogy bebugyolálja a pofáját, amott persze már mindenki tudja, hogy jön. Már várják is. Megérkezik, hogy tetten érjen, vagy leváltasson valakit, azok meg röhögnek rajta. Vegyük csak a mostani esetet. Enbe viszek bort, meg harapnivalót, mondja a vendéglős, mára várjuk Bosugint. Hát nem okosak az urak errefelé. Bosugin talán már útban is van, és azt képzeli, nem is sejti senki, hogy útban van. Pedig ez alatt már készen áll számára az itóka, meg a lazac, a sajt, meg mindenféle finom harapnivaló. Jó, mi? Bosugin utazik, és azt gondolja magában, majd adok én nektek, gyerekek. Azoknak meg a fejük se fáj. Hadd jöjjön. Már elduktak, elrendeztek szépen mindent. Vissza! Vissza! Rögt erre Bosugin. Fordulj vissza! És az ámuldozó kocsis megfordította a lovakat.
Franz Kafka, Kismese. Fordította Tandori Dezső. Ó, mondta az egér, a világ napról napra zsugorodik. Először olyan tágas volt még, hogy féltem. Elfutottam, és boldog voltam, hogy végre jobbra-balra a távolban falakat láttam. Ám e hosszú falak olyan gyorsan haladnak egymás felé, hogy ez már az utolsó szoba, és ott a sarokban a csapda, amelybe futok. Csak futásod irányán kell változtatnod, mondta a macska, és felfalta.
John Updike, Nyúlcipő, részlet, Réz Ádám fordítása. Néhány fiú kosárlabdázik egy telefonoszlop körül, amelyre valami deszkát szögeztek. Nagy iramodások, kurjantások. A sikátor kavicsa csikorog, és pattog a tornacipő gumitalpa alatt, és mintha felröppenteni hangjukat a nedves márciusi ég kékjéve a drótok fölé. Harry Engström, más néven Nyúl, városi ruhában jön a sikátor vége felől, megáll, és nézi a játékot. A labda visszapattan a kosár pereméről, átröpül a hat fiú feje fölött, és az egy szemnéző lábánál ér földet. Ahogy visszapattan elkapja, olyan gyors mozdulattal, hogy a fiúknak tátva marad a szája. Szótlanul bámulnak rá, s ő a cigarettafüst kék felhőjében hunyorogva céloz. Sötét sziluettje, mint egy gyárkémény rajzolódik ki a tavaszi délután egére, óvatosan megveti a lábát, idegesen pörgeti a labdát a melle előtt, az egyik nagy fehér kezét fölülről teszi rá, a másikkal alulról tartja, játszik vele, nem siet, mintha a levegőben keresné a legalkalmasabb kilövési pontot. Látszik, milyen nagy félholdak vannak a körmén. Végül a labda, mintha felgurulna a zakó jobb oldali hajtókáján, majd elszáll a válláról, miközben Nyúl behajlítja a térdét. Úgy látszik, a labda célt fog téveszteni, mert csavart ugyan egyet rajta, de nem vágódik a palánkhoz. Nem is úgy célzott. Egyenesen belehull a drótkarikába, és szinte sóhajt, mint egy úrinő, ahogy a hálót súrolja. Na? Kiáltja büszkén Nyúl. Mázli, mondja az egyik gyerek. Tudás, mondja Nyúl. Aztán megkérdi. Beállhatok? Nincs válasz. Tágra nyílt szemek néznek össze tanácstalanul. Nyúl leveszi a zakóját, szépen összehajtogatja, és leteszi egy szeméttartály tiszta fedelére. Háta mögött újra iramodni kezdenek a farmer nadrágok. Nyúl beveti magát a kavarodásba, kinyúl a labda után, elhalász a két gyenge fehér kar elől, már az övé. Régi meghitt érzés. A feszes bőr tapintására megfeszül egész teste. A karjai szárnyakat kapnak, mintha hosszú évek rétegén keresztül nyúlna vissza a múltba, ezért a feszességért. Két karja magától felemelkedik, és a labda pontosan a feje fölül kezd szállni a kosár felé. Olyan biztosnak érezte a dobást, hogy kacsint egyet, amikor a labda rövidnek bizonyul, és egy pillanatra arra gondol, talán meg sem érintette a hálót, úgy esett át a gyűrűn. Azután megkérdi: kivel játszom, fiúk? A válogatás szótlanul zajlik le. Két fiút állítanak mellé. Velük játszik a másik négy ellen. Nyúl az első perctől fogva handicapet ró magára, és 3 méternél jobban nem közelíti meg a kosarat. A küzdelem így is egyenlőtlen, senki sem számolja a pontokat. Eleinte bosszantja a barátságtalan hallgatás. A srácok néha kurtán oda kiáltanak valamit egymásnak, de őt nem merik megszólítani. Folyik a meccs, Nyúl érzi, hogy a lábánál lögdösödnek, vadulnak, szeretnék elgáncsolni, de a nyelvük még mindig nem oldódott meg. Pedig ő nem kér ebből a tiszteletből. A legszívesebben megmondaná nekik, hogy nincs abban semmi érdekes, ha az ember öregszik. Nem kell hozzá ész, magától megy. 10 perc múlva még egy fiú átáll az ellenfeleihez, úgyhogy Harry Engströmnek most már csak egy a társa a másik öttel szemben. Ez a fiú még kicsi, de már van benne valami nyúlánk fesztelenség. A legjobb játékos a 6 közül. Zöld bojtos kötött sapkát visel, jól ráhúzza a fülére, a szemöldökével egy vonalba, amitől olyan lesz a feje, mint egy idiótának. Született tehetség. Isten áldott a tehetség. Mindjárt látni abból, ahogy oldalvást mozog, lépések nélkül kígyózva, ahogy kivár, mielőtt dobna. Ha szerencséje van, egyszer még ő lesz az iskola kosaras sztárja. Nyúl ismeri a menetrendet. Az ember sorra kijárja az osztályokat, végül a legutolsót is. Válra emelik, és mindenki éljenez. Még káprázik a szeme a láztól, nem látja tisztán az utat, a hangorkán örvénylik körülötte, és feldobja a magasba. Aztán kikerül az egészből. Még nem mondhatni, hogy elfelejtették, de minden esetre kikerült belőle. És valami kellemes, hűvös érzés fogja el, a szabadság érzése. Egymás után dobja a kosarakat, félkézzel, két kézzel, alulról pöckölve, egy helyből, futtában, ugorva és lecsapva. A labda lágyan, lapos ívben száll fel a kezéről. Nyúlnak újjong a szíve, hogy a labda még mindig ilyen engedelmes. Úgy érzi, mintha valami hosszantartó nyomás alól szabadulna. De most már nehéz a teste, és a lélegzete akadozik. Dühöng, amiért nem bírja szusszal. A másik csapatban játszó 5 fiú mindinkább morog és kelletlenkedik, és amikor az egyik, akit véletlenül fellökött, dohogóképpel talpra áll és félremegy, Nyúl szó nélkül abba hagyja a játékot. Oké, azt mondja. Az öreg nyugalomba vonul.
Kányádi Sándor, románc. Keresgélt a repülőgép, félszárnyal a vizet szántva, míg a lagúnák közt rálelt a parázsló betonsávra. Domborodott az ég kékje, homorult a földnek zöldje, mikor a gép alázökkent, fújtatva és dörömbölve. Húzta a sok kis cölöpház maga alá az árnyékát, rezegtek, mint a bazári fölhúzható bádog békák. Föld az éggel, kék a zölddel borult össze elalélva. Szerelemtől részegültem, betűzgettem. Cartagena. De lett ilyet soha én még, napot soha még így égni. Hol a bokor, víz és viskó, s még a beton is érzéki. Fél órát, ha voltam nálad, még egy kisded megszülethet, ameddig egy ismeretlent elföldelnek, elfelednek. Kísértésbe, szédítőbe estem vélet szerelembe, hogy maradjak viskóit közt mindenkitől elfeledve. Ittam fényed, kéked, zölded. A géphez gurított létra tetejéről fél órára enyém voltál, Cartagena. Fölszállóban már úgy rémlett, vityillóid rezegtetve, mindegyikben, mintha egy-egy szerelmes pár ölelkezne. Jaj, elválnunk, miért kellett? Magadhoz miért nem öleltél? Minden évszakom azóta hóval borított hideg tél. Egy napodért, éjszakádért cserébe, mit vágytam, vágyok, adtam volna üdvösségem, az örökké valóságot. Ilyen bolond kis szerelmes, érzi, hogy a szíve béna. Belém sajdult. Sose látlak többé viszont, Cartagena. S itt alak még, színed, fényed, amennyi talán elég lesz itt a deres Kárpátok közt a közelgő öregséghez, hol a nap is a tiednek csak lézengő halvány mása, kél és nyugszik, emlékeztet az egyszer volt ragyogásra. Hó a kéked, hó a zölded kékje, zöldje víznek, égnek, Karib-tenger tüneménye. A neved is belém égett, nem gyógyít ki az idő sem. Azon kapom magam néha, félhangosan szólongatlak. Cartagena, Cartagena.
Torján Tamás műsora hangzott el. Anton Pavlovics Csehov, Franz Kafka, Kányádi Sándor, Veiko Antero Koszkenniemi és John Updike műveit hallották. Közreműködött Bodnár Erika, Dunai Tamás és Mécs Károly. A felvételt Varga Károly, Göbjös Tamás és Vajda László készítette. Zenei munkatárs Gebauer Mária. Szerkesztő Vágó Péter. Rendezte Markovics Ferenc. A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb 1995. szeptember 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Thank you.
Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15:30-kor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15:40-kor. A Dunán!
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.
Nyolc óra, jó reggelt kívánok a hírszerkesztőnek.